másokról, és úgy beszél, hogy nagyobb a valószínűsége annak a dolognak, annak a használatnak. Tehát az az ember, aki végül is ritkán látott kábítószerfogyasztót, és azokkal beszélgetünk, azok a viszonyszámaikban is viszonylag alacsonyabb számokat szoktak mondani. Nem tudom, hogy ez mennyire igaz, mennyire nem. Tehát az érintettség az sok esetben felelősíti az általános képet például a problémáról. Nem tudom, hogy érthető voltam.
Igen. Tehát, hogy milyennek észleli a környezet. Hogy ez egy mennyire általános jelenség, amit az a magatartás, amit ő maga is gyakorol. Hát itt ugye mindig a percepcióink az attól függ, hogy a mi általunk ismert közvetlen környezetünk az hogyan viselkedik. És hogyha én droghasználó vagyok, akkor vélhetően valóban inkább találkozom droghasználókkal, mint hogyha nem használtam én még drogot. Tehát ez... sok esetben a droghasználat, ugye, szubkulturális tevékenység, társas tevékenység, egyebek, és hát ezt terjesztem ki az egész társadalomban, és hajlamos vagyok azt hinni, hogyha az én barátaim között a többség droghasználó, hát akkor nyilván az egész korosztályunk drogot fogyaszt. Ezeket mérjük is, persze, de számos dologtól függhet azért ez még azon kívül, hogy én használok vagy drogot.
Ezt az is hoztam ide, mert az a gondolom, hogy egyébként sok esetben az emberek személyes benyomásai az nem feltétlenül felelnek meg a 1-9-ed, vagy egy 10-ből egy, vagy hogy mondta, hogy 9-10-ből egy, számnak, kinek sok, kinek kevésnek tűnik, mert téged akartalak erősíteni. Látom, kiraktál egy csomó adatot itt magad elé. Feltétlenül úgy gondoltad, hogy beszélni kéne, mi van az, mikor
nem, hát csak gondoltam, hogy ha már ilyen számokat kérdezel, akkor praktikus. Kusabb, hogyha ezeket így magam elé is teszem.
Na mondjad azokat a számokat.
De milyen számokat szeretnél?
Tehát ugye azt kérdeztem a legelején, hogy mennyire jellemző, mennyire domináns, már mennyi a szám, ugye azt kérdeztem.
De ezt mondtam, ezt megmondtam neked, tehát hogy körülbelül minden kilencedik, tehát hogy ugye ha egy konkrét számot akarsz hallani, akkor 11,2% az életprevalencia érték 2007-es adat szerint Magyarországon, de hogy ezt továbbra is hangsúlyozom, hogy ezt úgy érdemes kezelni, hogy egyrészt 2001-ben volt először Magyarországon ilyen felnőtt lakosságra kiterjedő vizsgálat, akkor 7,5% volt ez az érték. 2003-ra már elérte ezt a 11%-ot, tehát ott egy szignifikáns növekedés volt. 2003 és 2007 között már nem változott maga a társadalom drogérintettsége, és ez a drogérintettség európai összehasonlításban azonban még ez a 2003-ra megnövekedett drogérintettség is egy nagyon alacsony érintettségi szintet jelent, messze az európai átlag alatt van.
Tudható?
Az európai átlag az 17,6% a 2000-es években készült vizsgálatok alapján. Ugye ennek nincsen azért egy ilyen standardizált adatfelvételi projektje Európában, hogy mindenütt, mint ahogy van a fiatal, a drogfogyasztás drogokkal kapcsolatban kerülés szempontjából leginkább kitett korosztályban van az ESPAD vizsgálat, ami egy európai összehasonlító vizsgálat alkoholfogyasztásról, drogfogyasztásról, és dohányzásról. A felnőtt vizsgálatok nincsenek így standardizálva, tehát kevésbé tudunk exakt ilyen összehasonlításokat csinálni, tehát picit esetlegesebbeket, hosszú időre elnyújtabbakat tudunk, tehát ezért mondom azt, hogy a 2000-es években mért értékekhez képest a mi értékünk egy nagyon kicsi érték, ugye?
I was gonna fight. He said I ain't been knocked down yet. I was gonna fight. I tell you I'm the surest bet. Monitor my every thought. been knocked down yet. I was gonna fight, hey, tell you I'm the surest bet. There ain't no man, no woman, no beast alive that can beat me, cause I'm qualified.
A Kapocs Ifjúság Segítő Magazin 480. adásában Paksi Borbál a kutatóval beszélgetünk a, tulajdonképpen a kábítószer problematikáról, és sok-sok kérdés lehet föltenni ilyen módon egy olyan kutatónak, akinek ugye mégis fontos szerepe van, hogy ő összeszedje azokat az információkat kábítószerügyben, ami Magyarországon mindenféle gondolatok mellett soknak vagy kevésnek tűnik, és beszélt egy 2007-es kutatásról, ami nagyjából arról szól, hogy akkor úgy egységében át lehetett tekinteni egy viszonylag, hogy is mondjam, terültekinten kidolgozott kérdéssor révén, hogy mennyire veszélyeztetett, mennyire fenyegetett, mennyire jellemző Magyarországon a kábítószerfogyasztás, és azt mondtad, hogy tulajdonképpen ezek az adatok természetesen nem azzal érdekesek, hogy mennyire fejezik ki a valóságos helyzetet, hanem összefüggésében évekkel korábban ugyanez a megkérdezés, vagy korábban ugyanez a megkérdezés milyen viszonyszámokat ad ki, és ebben lehet valamennyire prognosztizálni, hogy mekkora baj van, vagy mennyire nincs baj Magyarországon. Olyat is mondtál nagyon, hogy viszonylag ebben az értelemben lehetnénk, nem tudom, hogy lehetünk-e, lehetnénk nyugodtak, mert azért a magyar adatok azok azért mégiscsak jobbak valamennyire, mint az európai átlag. Eneket is mondtál, majdnem felsóhajtottam, milyen nagyon jó. És te azt mondtad, hogy hiányzik a kutatás, de jó lenne, ha most is lenne egy ilyen kutatás. Ugye most nincs erről szó, hogy mostanság lesz egy ilyen hasonló vizsgálat.
A drogfogyasztás kockázatának leginkább kitett fiatal populációban, amit az előbb is említettem, ott készülnek ezek az ESPAD vizsgálatok, és ott van még egy másik vizsgálat, az úgynevezett HBSC vizsgálat, ami pedig az iskolás populáció egészségmagatartását vizsgálja. Az egy ilyen nagyon régi vizsgálat, már hogy régi nagy hagyományokra visszatekintő vizsgálat, 80-as évek óta.
Tehát egy ismétlődő vizsgálat sor.
Magyarország is benne van ebben a vizsgálatban. Ezek mind az ESPAD, mind a HBSC, ezek négy évente ismétlődő vizsgálatok. Ezek most is zajlanak Magyarországon. 2010-ben volt a HBSC-nek az utolsó hulláma, 2011-ben volt az ESPAD-nak az utolsó adatfelvétele.
Ez magyarul tavaly.
Hát igen, én még szinte idénnek gondolom ezt a 2011-et, de valóban igazad van, tavaly volt.
Gyakoroljuk az éveket.
Igen, ezeknek az adatai, a HBSC adatok azok már nyilvánosak, meg is jelent az összefoglaló kötet valamikor az ősz végén. Ebből azt tudjuk, hogy 2010 és, illetve 2006 és 2010 között másfélszeresére növekedett a 9 és 11. évfolyamos diákok visszaélésszerű szerhasználata. Itt ők a tiltott drogokat és a orvosi rendelvény nélkül, vagy annál nagyobb mennyiségben drogfogyasztási céllal használt legális szereket is ide sorolják. Igen, ez egy nagyon erős szám, különösen, hogy hát 95 óta tudunk az ESPAD vizsgálatok alapján trendeket felrajzolni. 95 és 99 között, mert ugye ez egy négy évente készülő megismételt vizsgálatsorozat, nagyon durván megnövekedett Magyarországon mint 2,5-szeresére körülbelül a fiatalok drogérintettsége. Majd 99 és 2003 között egy további növekedés, de már egy mérsékeltebb ütemű növekedés volt tapasztalható Magyarországon, és 2003 és 2007 között stagnálást tapasztaltak a kutatók. A HBSC vizsgálat is 2002 és 2006 között stagnálást mért. Ugye az előbb beszéltünk a felnőtt lakosságról, 2003 és 2007 között ott sem történt elmozdulás, és egész Európában ezt tapasztaltuk, hogy az ezredfordulót követő években, mint hogyha megnyugodtak volna ezek a drogfogyasztási trendek. A korábbi intenzív növekedés nem csak nálunk volt megfigyelhető, tehát a 90-es évek második felétől gondolhatnánk azt, hogy ugye rendszerváltás után kinyíltak a határok, és akkor nálunk új jelenségként megpróbálta beérni a droghasználat elterjedettsége a nyugat-európai országokét. De ez részben igaz is, tekintettel arra, hogy nálunk és a rendszerváltó országokban sokkal nagyobb mérvű volt a növekedés, mint Európa nyugati részén, de egész Európában egy markáns növekvő tendencia volt, tehát a magyarországi, illetve a rendszerváltó országokban tapasztalható trendek leképezték az egész Európában tapasztalható trendeket, csak annál intenzívebb változások zajlottak.
És az utolsó pár évben azt mondtak például HBSC kutatás, például intenzivitást.
És tehát most a, itt, tehát azok után, hogy a 2002-2003 után megnyugodtak ezek a trendek, és 2006-2007-ig stabilitást mértünk. Most, tehát a HBSC ezt a 150%-os emelkedést, másfélszeres növekedést mért, és hát az ESPAD vizsgálat adatai még csak előadásokból lehet ismerni, de szintén jelentékeny, körülbelül a 99 és 2003 közötti növekedési ütemnek megfelelő növekedést mértek, amikor is a magyar növekedési ütem sokkal jelentékenyebb volt, mint az európai növekedési ütem. Tehát, hogy most valamiért egy újabb társadalmi érintettség növekedésének egy periódusában vagyunk. Ugye, mikor ezek a tendenciák változnak, mindig valamilyen társadalmi okot szokunk mögötte keresni. Nem tudjuk én magam nem tudom, de nem publikusak még sem a HBSC-nek a nemzetközi adatai, az ESPAD adatoknál, pedig még a magyar adatok sem, tehát nem tudjuk, hogy Európában milyen változások történtek, tehát hogy a magyar trendek, az ismételt növekedés az megfelele az európai trendeknek, vagy egy külön útba kezdtünk, hallomásból vannak kutatóktól információra vonatkozunk, hogy talán itt ez most nem annyira az európai trendekbe illeszkedő változás. Ugye, hogyha egy picit visszatérünk ezekre az anómiákra, amiről az adás elején beszéltünk, ugye társadalmi változások idején ez az tehát megbomlik inkább ez az egyensúly a társadalomban. Válságok idején, általában gazdasági válságok idején megnövekszik ez a társadalomban a normák instabilitása, vagy a koherenciája megbomlik. Azt tapasztaltuk korábbi vizsgálatokban, amikor is a különféle ilyen értékteszteket, meg anomia teszteket vettünk fel a lakosságban, hogy a drogfogyasztás az valóban egy anomiára, többek között nyilván nagyon sok tényezője, társadalmi tényezője van ezeknek a jelenségeknek, de többek között az egyik tényezője az anomia, tehát egyfajta reagálás normák megbomlására, normarendszer megbomlására. Ebben az esetben végül is egy normális társadalmi reakciónak tekinthető az, hogyha gazdasági válság idején ismét egy növekvő trendet figyelhetünk meg. Én ennek alapján azt gondolnám, hogy talán egész Európában azért mutatkozik egy növekedés, de mondom, ezt egyelőre nem tudjuk.
Igen, ha azt mondod, hogy mégis növekszenek ezek a számok, ezek hány éves korra mondhathatók, hány évesek ezek a gyerekek, akikről
hát a HBSC a 9 és 11-esekre vonatkozik, az ESPAD vizsgálat az a 16 évesekre vonatkozik, arra gyűjt összehasonlító adatokat egész Európában, és mindenütt azokat a konkrét évfolyamokat kérdezik meg, ahol a 16 évesek találhatók. Az az előírás, hogy azokat el kell érni a gyerekek 95%-át, tehát hogy Magyarország, tehát hogyha több mint 5%-a más évfolyamon van a gyerekeknek, mint ahol megkérdeznek, akkor nem teljesítik az előírást a kutatók, és nem vesz részt az összehasonlítás.
Ez nagyon fontos, hogy nálunk
ez a 8-9-10. Évfolyam, ahol az ESPAD vizsgálatok éppen most zajlanak, régebben csak a 9-10. Évfolyamon zajlottak, csak ugye a gyerekek, ahogy később mennek ma már iskolába, ezért ugye a 8-ot és bevonták, bevonásra került már az utóbbi néhány hullámban. De azt viszont, hogy a felnőtt lakosságban mi történik, hát azt nem tudjuk, mert hogy elvileg 4 évente jó lenne, ha lenne a felnőtt lakosságban is egy nyomon követés az eseményeknek, de hát jelen pillanatban nincsen mód egy ilyen vizsgát kivitelezésére, nincsen finanszírozóra.
Pedig érdekes lenne erről is tudni, hogyha hát azt mondjuk a fiatalok körében emelkedik, akkor valószínűleg ebben az értelemben azért az gyerekek nem egyedül vannak ebben a történetben, számít.
Hát, Igen, és hát különösen vannak olyan drogfogyasztáshoz tartozó jelenségek, amiket ebben a fiatal életkorban, amikor még csak kapcsolatba kerülnek a drogokkal, nem tudunk lemérni. Ilyen, hogy mennyire maradnak benne a drogfogyasztásba azok, akik kipróbálták a drogfogyasztást például, amit csak a felnőtt populációban tudunk, és amiben viszont már nem dőlhet annyira hátra a magyar hallgató, mert hogy e tekintetben viszont sokkal rosszabbak nekünk. Tehát az eredményeink európai átlag alatt van. A kilépési arányunk, tehát aki elkezdte a drogfogyasztást, akkor az sokkal inkább benne marad, mint Európa más országaiban, mint Európa nagyobb érintettségű országaiban akár. A droghasználóink jellemzően mindenevők, vagy nagyobb arányban mindenevők, mint Európa más országaiban, tehát nem kevésbé képez a cannabis használat önálló fogyasztási kategóriát, mint Európa más országaiban, és bizony ezeket már nem a kipróbálás éveiben lévő 16 évesektől tudjuk meg, hanem egy olyan vizsgálatból, ami legalább 35 éves korig megkérdezi a fiatalokat, mert hogy hát 25 éves koráig kapcsolatba is kerül a gyerek drogokkal, ezt tudjuk a korábbi vizsgálatokból, és aki addig nem került kapcsolatba, már nem is fog, és 35 éves kor fölött pedig nagyon ritka az aktuális használat.
Érdekes, hogy mennyire korfüggő ez az egész problematika, azért ez nagyon érdekes, de igazából fogy az időnk, és nagyon sok időre nem nagyon tudok beszélni.
Igen, láttam, nézegeted az órádat.
Azért nézegetem, mert szeretnék még az ennek az egész kérdéskörnek egy másik felületéről is beszélgetni, annak ellenére, hogy egy csomó adatot nem kérdeztünk meg, mégpedig mert hogy nincs rá elégséges idő, mégpedig azoknak a szereplőiről is érdemes lebeszélni, akik ezzel az egész problémával valamilyen módon küzdenek, úgy tudjuk dolgoznak, ezek a segítő, megelőző, ellátó, kezelő szereplők, akik egyébként, akikről sokat nem lehet tudni, mert ezekben a médiumokban igazából csak az érintettekről lehet hallani, és kevésbé azokról, akik ebben a dologban megelőző, segítő, kezelő és egyéb feladatokat végeznek, kik ők, mennyire tudjuk, kik ők szereplők, mennyire lehet róluk igazából eleget tudni, ő dolguk az egyensúly helyre tolása, fogalmazzuk ilyen szakszerűen, kik ők, mert azt tudom, hogy ebben az értelemben Magyarországon a kábítószerrel foglalkozó szereplők nagyon sok féle szempontból szereposztásban állami, önkormányzati és civil szereplők. De hogy van ez? Mit tudsz róluk beszélni?
Ezt én nem tudom, hogy kevésbé mennyire jelennek meg a civil szereplők a médiában. Én azért remélem, hogy ma már megjelennek. Legalábbis a média kutatásokból olyan emlékeim vannak, hogy ilyen értelemben azért kedvező tendencia volt tapasztalható a 2000-es évek során, hogy egyre inkább jelen van a segítő szakma is a médiában, tehát hogy ami ugye azért pozitív a drogfogyasztással kapcsolatos társadalmi vélekedések szempontjából is, mert hogy akkor láthatjuk, hogy vannak kiutak, vannak lehetőségek ezen a területen, van a gyógyulási lehetőség.
De visszaköszönök az előző beszélgetésünkben, azt mondtad, hogy a jelenségre beszél a médium, és mekkora felelőssége van, hogy beszéljünk a részletekről. Ennek egy főszereplője maga a segítőszervezet, azért hoztam ezt ide ebben az Mondjuk.
Talán most elfelejtettem, hogy mit kérdeztél konkrétan.
Azt kérdeztem, hogy kik a szereplők, tehát kik a segítő megelőzők.
Hát ezek a segítő megelőzők azért javarészt civil szereplők ma Magyarországon. Ennek így alakult történetileg, hogy ezen a területen sokkal kevésbé az állami szerepvállalás jelent meg.
Az állami, az önkormányzatot jelenti jellemzően, igen, bocsánat.
Igen, nem állami, önkormányzati, hanem főleg alapítványi és egyesületi formában működő szolgáltatók vannak jelen a segítés területén. Prevenciós szervezeteknek konkrétan 70%-a, és az alacsony küszöbű szolgáltatóknak meg közel 80%-a non-profit szférában működő szervezet. Ugyanakkor ezek a szervezetek bár nem állami szervezetek, de nagyon erősen állami forrásfüggő szervezetek. Tekintettel arra, hogy gyakorlatilag ezen a területen Magyarországon nincs jelen a magán mecenatúra. Ugye nagyon sok esetben itt a kliens nem tud fizetni a szolgáltatásért. Éppen ezért gyakorlatilag hát az alacsony küszöbű szolgáltatásoknál majdnem 95%-a állami vagy önkormányzati finanszírozás ezeknek a szolgáltatásoknak a fenntartása. A prevenciónál egy picit kedvezőbb a kép egyébként, tehát ott ugye sokszor az iskola maga a megrendelő, és az iskola időnként áldoz erre, tehát ott előfordul egy ilyen...
Hát ha van pénze rá.
Igen, igen. Uh-huh. Persze hát ő is állami forrásból az esetek többségében, de az, ahogy tisztán állami forrás landol a szolgáltatóknál, az körülbelül a forrásaiknak a kétharmada, ami innen származik. És hát ugye ez egy rendkívül nagy kiszolgáltatottságot jelent. Források csökkenését esetleg önkéntes munkával tudja a civil szféra ugye sokszor ellensúlyozni. Más területen ugye ez jelentékeny arányban elő is fordul, más területen működő civil szervezetek esetében, drogfogyasztás, drogproblémával foglalkozó civil szervezetek esetében ilyen 21-22% azoknak a szervezeteknek az aránya, aki egyáltalán tud önkéntes segítőt bevonni a munkájába. Itt talán megint visszatérhetünk ezekhez a társadalmi attitűd állapotokhoz, akár a forrásteremtés, akár az önkéntes munka bevonása kapcsán, hiszen ugye olyan magatartás ellátásába, kezelésébe nem szívesen vesz részt önkéntesen a polgár, amelyet igyekszik magától távol tartani, és hogyha egy magatartás erőteljesen stigmatizált egy társadalomban, akkor azt nem is írhatjuk ki magunkra, hogy ezt támogatjuk, mert hogy ez nem feltétlenül egy pozitív üzenet.
Tehát az 1%-ból nem remélhetnek sokat, igen, a civil szervezetek. Igen, igen. De nekem azt mondta valaki, hogy tulajdonképpen nem csak az önkéntesség itt az alapkérdés, ez csomó szakmai feladatot jelent, amit egyébként csak úgy utcáról önkéntesen nehezen lehet ellátni, mert ez egy igazi komoly terápiás, vagy igazából korrekciós feladat sor, aminek azért szakmai követelményei vannak.
Igen, de azért én azt hiszem, hogy tudnának mit kezdeni ennél. Persze. A nagyobb számban és önkéntesekkel a drogszakmai civil szolgáltatók.
Egyetértek vele, csak azért mondtam ezt a részét is, mert ugye mindent nem lehet kiváltani önkéntesre.
Persze, tehát de egyébként is ez egy nagyon hosszú út, amire önkénteseket be tudnak vonzani. Tehát, hogy az, hogyha a finanszírozás akadozik, ingadozik, kiszámíthatatlanná válik, egyik napról a másikra ezt nem lehet pótolni se magánadományból, se önkéntesből, mert hogy ehhez a társadalmi attitűd állapotokat kéne változtatni, ami nagyon kevéssé van egy szolgáltató kezében, az erre, ezzel kapcsolatos lehetőség, eszközrendszer, de egyébként pedig hát nagyon hosszú folyamat, mire ebben valamit lépünk előre.
Szépen elmondtad egyébként ebben a mostani gondolatmenetben, hogy gyakorlatilag bizonytalan státuszban vannak ezek az ellátó szereplők, állami, hogy tetszik, források függésében, ugye csökkenő források mellett ezek a szereplők működésükben bizonytalanabbá váltak, ez mondom tényszerűen kimondható.
Hát igen, és ilyen szituációban ugye borzasztó nagy a kormányzati felelősség, hogy megfelelően kezelje ezt a viszonyt, és ne egy paternalisztikus viszonyt hozzon létre, számoljon a magatartásának, a forrás teremtésnek a következményeivel, azzal, hogy valóban elláthatatlanul maradnak.
Na, csak pár mondatunk van, de szerinted ezek a szervezetek hogyan élik meg ezt a egyébként küldetés szerűen felvállalt feladataikat, mert ugye egyik oldalon valóban részt akarnak venni, elnő érzékelem ezekben a világban, nem vagyunk járatlanok én se, hogy igazából nagyon nagy elszántsággal tennék a dolgukat, de hogyan élik meg ezt a csökkenő feltételrendszert, ezt a növekvő bizonytalanságot?
Hát itt ugye egy dolog, hogy szubjektíve hogy élik meg, az is egy nagyon erőteljesen kihathat az ő munkájukra, de objektíve is itt a éppen a Magyar Drogprevenciós és Ártalomcsökkentő Szervezetek Szövetsége összehívott egy ilyen soronkívüli közgyűlést a források beszűkülése okán, és az ott lévő szervezetek egyrészt arról számoltak be, hogy be kell zárni 11 szervezet volt, akit konkrétan érintett itt az alacsony küszöbű ellátásokkal kapcsolatos forráscsökkenés, meg közösségi ellátás. Ebből a 11 szervezetből 2, ha reméljük csak átmenetileg, de felfüggesztette a szolgáltatását, más szervezeteknél, mindegyik szervezetnél el kellett bocsátani embereket. Ezek nem nagyon szervezetek, tehát úgy képzeljük el ezeket a drogszakmai szolgáltatókat, hogy a többségük az egy ilyen 10-12 fővel működik összesen, tehát nagyon mini szervezetek, szervezet szociológiai értelemben. Na most ehhez képest mérjük azt, hogy 2 és 18 között volt az elbocsátás, egy szervezetre jutó elbocsátások száma a mi szervezetei, tehát a MADASZ tagszervezeteiben. Nagyon sok helyen csökkentik a szolgáltatások heterogenitását, bezárják, vagy csökkentett nyitvatartással tudnak csak túlélni, és hát nem tudják, hogy meddig, és mindazok a szervezetek, akik ugye még ilyen drasztikus lépésekhez nem folyamodtak, azok pedig bizonytalanul néznek a jövőbe, ami ugye egy rendkívül nagy mentális megterhelés lehet a munkahelyen.
És hát tulajdonképpen ezzel hozzákapcsoljuk, hogy ellátás nélkül maradnak számos emberek, és hogy tulajdonképpen az életük ebben az értelemben veszélyben van, tehát nem arról van szó, hogy ez egy romantikus túlzás, hogy ma Magyarországon kábítószer fogyasztásban meg is lehet halni, ezért egy nagyon-nagyon komoly felelősség, hogy ez a történet mennyire marad kézben, irányítható, és mennyire lehet ezeket a folyamatokat